Ezen az alkalmon folytatnánk a megkezdett tematikát, és a mai témánknak a címe az, hogy felépülés vagy részleges felépülés, és mi a különbség a kettő között. Na, nézzük először azt, hogy mikor van szükség felépülésre, és egyáltalán mit is jelent ez a felépülés. Hát felépülése akkor van szükség, amikor életünkben valami miatt nem csupán megrekedtünk, hanem egyenesen leépültünk. És itt nem fizikai leépülésre kell gondolni, hanem elsősorban arra, hogy ugye lelkileg épültünk le, rossz döntéseink következtében. És ez a lelki leépülés, úgymond, ez a lelki toprongyáválás, ez hamarabb elkezdődik, és lehet, hogy a fizikai leépülés soha nem is fog bekövetkezni, mert ez nem is fog látszani. Viszont lelkileg, tehát a mi személyiségünkben leépülünk. Hát természetesen sokáig lehet azt a bizonyos gyertyát a két végén építeni életünk folyamán, hiszen a mi teremtőnktől szabad akaratot kaptunk, de senkinek a kezéből nem veszik ki sem a cigarettát, sem a poharat. Tehát mi döntjük el, mi döntünk, hogy mit akarunk kezdeni az életünkkel. És hajszolhatjuk az élvezeteket, ahogy jól esik, de mint tudjuk és tapasztaljuk, azért minden döntésünknek megvan a maga negatív következménye, ami utol is ér bennünket. Ugye előbb-utóbb kézhez kapjuk a számlát, mikor egy leépült egészség, vagy egy tönkrement emberi kapcsolatok, illetve tönkrement élet formájában. Engedjetek meg, egy bibliai verset szeretnék felolvasni. Nekem nagyon tetszik ez, és nagyon sokat mond. A Prédikátor könyvében található a 12. fejezet első harmadik versét olvasnám. Nagyon tanulságos. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek útjaiban, és szemeidnek látásaiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Ugye gyönyörűen megfogalmazott figyelmeztetés ez Bölcs Salamontól, és azt látjuk, hogy a következmények azok utolérnek bennünket. Ugye a rossz döntések azok testi és lelki leépülést fognak okozni, és hát amikor kezdődik az egész, akkor minden egy jó bulinak indul. Aztán amikor elkezd kialakulni a függőség, ugye amikor betörnek ezek a gondolatok, és elkezdenek nyugtalanítani bennünket, ugye akkor is meg tudjuk magyarázni, el tudjuk hárítani ezeket a gondolatokat azzal, hogy hát végül is ura vagyok az életemnek, ura vagyok a helyzetemnek, akkor hagyom abba, amikor csak akarom, és most ugye kizárólag még azért nem teszem le, mert nem akarom. Tulajdonképpen minden egyes helytelen lépésünknek megvannak a maga negatív következményei, ami a hosszú évek során, ugye ami nem egy-két év, hanem akár 10-20 év is lehet, ugye egyre tornyosuló problémák jelzik, hogy nem jó úton járunk. És aki eljut oda, hogy szeretne a felépülés útján végigmenni, vagy szeretne felépülni, annak azzal kell szembesülni, hogy ez nem olyan, mint mondjuk egy influenza, hogy beveszem a gyógyszert, passzívan fekszek, várom a gyógyulást, izzadok, stb. És aztán két hét múlva, mintha elfújták volna az egészet, túl vagyok rajta, és felépültem, és mehet az élet tovább a maga rendjén. Hát rossz szokásaink legyőzése, vagy szenvedélybetegségeink legyőzése egy olyan speciális helyzetet tár elénk, amelyből az ember aktív munkálkodása nélkül nem lehet kijönni, nem lehet felépülni. A segítők, az orvosok, a családtagok, a barátok mindent megtehetnek, hogyha én nem akarom. Tehát, hogyha én nem döntök úgy, hogy akarok változni, és nem teszek lépéseket, akkor hát a feje tetejükre is állhatnak, akkor se fognak nálam változást elérni. A felépülés tehát tulajdonképpen egy fejlődési folyamat, tehát a személyiség fejlődésnek egy ugye pótlólagos folyamata, amely bizonyos alapvető feladatoknak a végrehajtásából, a különböző összetettebb felépülési feladatoknak a teljesítéséig terjed. Hát ennek tehát magának a felépülésnek vannak különböző szakaszai. Lehet, hogy ezek ilyen túl tudományosan fognak hatni, de érdemes ezekkel egy kicsit foglalkozni, és érdemes azzal is úgy szembesülni saját magunkat illetően, hogy vajon én hol tartok, melyik stádiumban vagyok. Az első szakasz, hát azt nevezzük a felépülés kezdete előtti szakasznak, és ezt én további három alszakaszra osztottam, és az első alszakasz úgymond a fontolgatás előtti szakasz. Ebben a szakaszban ugye nagyon hosszú ideig el lehet lenni, van, aki 20 évet is eltölt ebben, és gyakorlatilag a teljes tagadásnak a szakasza ez. És hát ebben a szakaszban az ember úgy gondolkodik a problémáról és a környezete problémájáról, hogy nem nekem, hanem a környezetemnek kell változni. És azon gondolkodik az ember, hogy hogy lehetne rávenni a környezetemet, hogy hagyjanak már engem békén, hogy hadd éljem az életemet úgy, ahogy nekem tetszik. Tehát a fontolgatás előtti szakaszban az ember ellenáll annak, hogy változtasson. Tehát ellenáll, gyakorlatilag vak. És itt teljesen mindegy, hogy szenvedélybetegségről beszélünk, viselkedési zavarról beszélünk, vagy akár bűnökről, tehát egyszerű irítségről, féltékenységről, bármiről, indulatosságról. De amikor még az ember nem látja be, hogy ő vele bármi némi probléma is lenne, akkor ő gyakorlatilag vak önmagával szemben. És mindannyian ismerjük ezt az állapotot. Ugye ilyenkor van az, hogy hát nem én voltam durva, hanem a másik volt sértődős vagy túlérzékeny. Vagy nem én vagyok lassú, hanem a főnököm egy rabszolgahajcsár. Tehát mindig a másik a hibás, és mindig a másikra hárítjuk a felelősséget. Mindannyian tudnánk mesélni arról, hogy milyen nehéz valakit jobb belátásra bírni, amikor nem akar. És arról nem is beszélve, hogy amikor engem akarnak rávenni arra, hogy nézzek szembe önmagammal, és én azért se hagyom magam. Aztán a felépülés előtti szakaszon belül ugye a második alszakasz, a fontolgatás. A fontolgatás szakaszában az ember egy óriási lépést tett, mert rájön arra magától, ráébred arra, hogy velem is probléma lehet, nem csak a környezetemmel, és lehet, hogy nekem is valamit változtatnom kellene, és nem csak másoknak. A fontolgatók még elég messze vannak a változástól, de egy óriási lépést tettek meg. Ugyanis a vak szemei elkezdenek nyiladozni. Tehát már lát a vak. És már ugye nem csupán hárít és tagad, hanem kezdi beengedni a beépüléssel, vagy a felépüléssel kapcsolatos információkat. Sokan nagyon hosszú ideig megragadnak ebben a szakaszban, és hát a megrekedt fontolgatók ahhoz az emberhez hasonló, akik megkérdezik tőlünk, hogy merre van egy bizonyos utca, és megmutatjuk neki, hogy jobbra van, megköszöni, és elindul balra. És amikor megkérdezik tőle, hogy de hát arra van, miért arra megy, azt mondja, hogy még nem vagyok elég felkészült erre. És krónikus fontolgatóknak nevezzük azokat az embereket, akik örökösen gondolkodnak, tehát csak gondolkodnak cselekvés helyett, és nem jutnak tovább. És amikor a fontolgatók megérnek arra, hogy tovább lépjenek, akkor egy fontos változás jelenik meg a gondolkodásmódjukban. Sokkal többet foglalkoznak a megoldás kereséssel, mint magával a problémával. Tehát itt már vágynak a megoldásra, keresik a megoldást. És a harmadik alszakasz, és egyben az utolsó, egy nagyon fontos szakasz, ami a felkészülés, az előkészülésnek a szakasza. És egyénenként változó, hogy ki mennyi időt tölt el ebben a szakaszban, de vannak olyanok, akik nem nagyon készülgetnek elő, hanem amikor megértik, hogy velük baj van, rögtön elindulnak, és megteszik az első lépéseket. De vajon mennyire van szükség a felépülés, vagy az előkészülésnek a szakaszára? Mennyi ideig szabad ebben maradni, ebben a szakaszban? Hát nyilván nem egészséges, hogyha időkig fontolgatjuk, illetve időt töltünk a felkészüléssel, de mégis nagyon fontos, hogy azért egy kis időt szánjunk a felkészülésnek a szakaszára. Ugyanis nagyon fontos, hogy a mi gondolatunk, a mi gondolkodásmódunk formálódjon. Ugye már egy kicsit formálódott, amikor megértettük, hogy velünk is baj van. De nagyon fontos dolog az, amikor elkezdünk a gondolatainkban foglalkozni a felépüléssel, hogy van erre lehetőségünk. Van egy könyv, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, az a cím, hogy Kikapcsolta ki az agyam. Egy nagyon érdekes könyv, most jelent meg nem régen. És ez egy, aki írta, ez a hölgy egy agykutató, és ugye azt fedezték fel, hogy amikor mi a gondolatainkban foglalkozunk egy dologgal, az átformálja a mi gondolkodásunkat. Tehát beépül a tudatunkba, úgymond, és hogyha nem szabadulunk meg egy gondolattól, akkor azt megerősítjük, és azt mutatják a kutatások, hogy az elme gyakorlatoztatása, tehát a képzelőerő, a vizualizáció, mély gondolkodás és elmélkedés révén, és nem ábrándozás, tehát itt különbséget kell tenni az álmodozás és ábrándozás között. Tehát amikor foglalkozok a gondolattal, hogy én szeretnék épülni, akkor tehát azt figyelték meg például az Emery segítségével, hogy amikor valaki megtesz valamit, vagy elképzeli azt, hogy megteszi, ugyanazok a agyterületek aktiválódnak, és lépnek működésbe. Tehát ugyanaz alakul ki az agyunkban, mint amikor elképzeljük, vagy amikor meg is tesszük. Tehát fontos ez a felkészülés, hogy ráhangolódjunk a felépülésre, hogy akarjunk felépülni. Azt látjuk tehát, hogy ebben az első szakaszban, ugye a változás megkezdése előtti szakaszban túllép az ember a kezdeti tagadáson, felismeri, hogy bajban van, és rákészül, ráhangolódik arra, hogy változtasson, hogy akarjon változtatni. Aki idáig eljut, az még igaz, hogy a gyakorlatban egy lépés sem tett meg, de már óriási lépést haladt előre, mert a gondolkodásában óriási változások indultak be. És gondoljunk csak bele, hogy a tagadásból, ami lehet, hogy 20 éven keresztül tartott, eljutott odáig, hogy megszületett benne a vágy a változtatásra. És itt egy kicsit más irányba szeretnék egy pár gondolatot megemlíteni, hogy amikor az embernek a szívében megindul a változás, ekkor még az ember nem is tudja, hogy ez kinek a munkája bennem. Ugye ennek a változásnak az elindítója maga az Isten. Ugye tudjuk, hogy a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását halljuk, de nem tudjuk, honnan jön és hová megy. És a változás, tehát amikor elindul bennünk egy jó folyamat, egy pozitív folyamat, az mind-mind az Istennek a munkája. Még akkor is, hogyha ez csak az első lépés, De gondoljunk bele, hogy egy tagadó emberből egy olyan emberré formálódott a gondolkodásunk, vagy olyanná formálódtunk, hogy akarunk változtatni, és vágyunk a változtatásra. Ugyanis ő mindenkiben munkálkodik, és mindenkit késztet a jóra, és figyelmeztet bennünket, szól nekünk, hogyha rossz úton járunk, mert ugye mindenkinek egy értékes életet tervezett. Tehát az a vágya, az a terve mindenkivel, minden egyes emberrel kapcsolatban, hogy egy minőségi életet éljen. És hogyha ha rossz úton járunk, akkor ezt a tervét nem tudjuk úgymond megvalósítani. Tehát mi is kárt szenvedünk, hogyha nem változtatunk az eltért életirányunkból, nem fordulunk vissza. És ugye ez a változás, a változtatásra hívás még akkor is az Isten munkája, hogyha azt mondjuk egy nagyon rossz egészségügyi eredmény váltotta ki belőlünk, mondjuk egy nagyon rossz májérték, vagy tehát valamilyen egészségügyi problémával találtuk magunkat szembe, de ez nyilvánvaló eszköz az Isten kezében, hogy bennünket jobb belátásra térítsen. És nagyon fontos, hogy tehát egy szenvedélybeteg, egy viselkedés problémával küszködő ember személyes belátásra jusson, mert hát a környezetünk ugye akármit megtehet értünk, de ha mi nem jutunk el oda, hogy belássuk, hogy szükségünk van a változásra, nem fogunk változtatni. És még egy igét engedjetek meg, a Máté Evangélium 11. fejezetének a 28. versét olvasnám, amit érdemes megjegyezni és belekapaszkodni, így hangzik, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát Jézus mindazokat hívja, akik megfáradtak és megterhelődtek az életük folyamán, ugye akár attól, hogy rossz utat választottak, és ennek a rossz útnak a következményei a nyakukba szakadtak, úgymond. Ugye Jézus mindenkiben munkálkodik, bátorít bennünket, hogy merjünk változtatni, hív bennünket, legyen a mi helyzetünk bármennyire reménytelen és kilátástalan. Érdemes küzdenünk, érdemes felvenni a harcot, hogyha felismerjük ezt a hívást, mert az Isten szeretne bennünket, egy jobb életre elsegíteni bennünket, és amit ő ígér cserébe, az egy olyan nyugalom, amit gyakorlatilag minden ember keres az élete folyamán, és gyakorlatilag ezért indult el azon az úton, amelynek a vége ugye a romlás. Tehát azt akarja, hogy forduljunk vissza, bármilyen messze is kerültünk, van remény, csak nekünk kell döntenünk, és nekünk kell akarnunk. És hogyha nem állunk ellen ennek a vonzásnak, ennek a hívásnak, akkor megvan rá az esélyünk, hogy a miénk legyen az a lelki béke, az a nyugalom, amit csak az Isten adhat nekünk. Ugye az az elrejtettség, az az intimitás, az a meghittség, amit keresünk, és áhítunk, és vágyunk egész életünkön keresztül. És ennek az első lépése az, hogy valóban vágyjunk, és valóban akarjunk elindulni, és lépéseket tenni a változtatás útján. És akkor, amikor megtesszük az első lépést, akkor gyakorlatilag átlépünk a második szakaszba, amit nevezhetünk stabilizáció szakaszának is. És ebben a szakaszban az a legfontosabb célkitűzés, hogy megszabaduljunk a problémát okozó viselkedés függőségtől, illetve a szer függéstől, magától magától a szer fogyasztástól. Vagyis ugye, amiről tegnap is szó volt, tegnap beszélt Gábor, az abszinensé válást kell gyakorlatilag elérnünk. És tehát még az is a célja ennek a szakasznak, hogy megtanuljunk az elvonási tünetekkel együtt élni, illetve tudjuk azt kezelni. És azért is nevezhető ez a szakasz stabilizációs szakasznak, mert több területen is szükség van a stabilizálódásra. Ugye először is stabilizálódnunk kell tovább az elhatározásunkban, hogy igenis véget vetünk ennek az állapotnak, és ezt nem folytatjuk így tovább. Aztán ugye be kell szüntetnünk magát a szerfogyasztást, és meg kell tenni a lépéseket. Ugye ilyenkor, ugye, tehát meg kell hozni a döntést, hogy nem megyünk a többet a kocsmába, ugye elkerüljük az ivócimborákat, segítséget keresünk. Ugye van, aki kórházba kerül, mert az egészségügyi állapota annyira leromlottá teszi. Illetve egészségügyileg is stabilizálódnunk kell, ugye amikor a máj értékeknek normál, tehát a normál értéket kell, hogy megközelítsék. Aztán ebben a stabilizációs szakaszban az akut elvonási tüneteknek is ugye stabilizálódni kell, tehát kezelhetőbbé kell, hogy váljanak. És a stabillá vált fizikai és idegrendszeri állapot és az abstinencia ugye még korán sem jelenti azt, hogy valaki felépült volna. Ugye ez egy nagyon nagy lépés, hogyha valaki már idáig eljut, de gyakorlatilag még ezután veszi kezdetét maga a felépülés. És akkor ekkor térünk át, ugye amikor is stabilizálódtunk, ekkor térünk át a felépülésnek a korai szakaszába. És hát ugye nem elég abstinensnek lenni, bár ugye említettük, hogy ez óriási dolog, de hogyha nem fejlődünk, nem kezdünk el épülni a mi személyiségünkben, a megakadt, ugye az életünk folyán, van, aki egy 16 éves korban akadt meg, mert ugye akkor kezdett el szert használni, tehát körülbelül abban a korban rekedt meg, úgymond, és mondjuk 50 éves korában még mindig úgy viselkedni, mint egy 16 éves, ugye ez maga a visszaesésnek a meleg ágya. Tehát ahhoz, hogy ne csak az abszinenciát tudjuk megtartani, hanem józan életet is tudjunk élni, vagy józanodni is tudjunk, gyakorlatilag ezért fontos a személyiség fejlődés, illetve a felépülés útján keresztül menni, mert egyébként ugye ez a szakkifejezés, hogy száraz alkoholista marad az ember élete végéig. Ugye itt ebben a felépülés korai szakaszában ugye tudatosulnia kell mindenkiben annak a ténynek, hogy ez, amiben vagyok, ez betegség. Egy olyan betegség, amivel meg kell tanulni együtt élni. Tehát ami kezelhető, amiből nem lehet kigyógyulni. És meg kell tanulni, ugye szer nélkül élni. Tehát, hogy ezeket a káros szokásokat valóban le tudja tenni az ember. És hogyha lehet ebben a szakaszban egy ilyen kímélő életmódot kell megvalósítani, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a táplálkozásra, ugye, mert mondjuk egy szerhasználó többet foglalkozik mondjuk az ivással, vagy az anyag megbeszerzésével, mint mondjuk a táplálkozással. Ugye rengeteg hiánybetegség lép fel, tehát éppen ezért a helyes táplálkozás ugye nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg a felépülés beinduljon, illetve a mozgás, tehát egy ilyen tényleg kímélő életmódot, ami azt is jelenti, hogy egy ilyen stresszmentesebb környezetben érdemes elkezdeni a felépülést. Mondjuk ez lehet rehabilitációs intézmény, hogy valóban el tudjon indulni az ember. De egyedül is meg lehet próbálkozni, ugye nagyon sokan vannak, akik otthon józanodnak, de nagyon fontos, hogy ilyenkor is segítséget keressünk, kérjünk, és fogadjunk el. És az emberi segítség mellett, mert hogy nagyon nagy szükségünk van emberi segítségre, de mindemellett nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az Isten segítségét is igénybe vegyük. Ugyanis amikor az ember a változás útjára lép rá, vagy akar változtatni, akkor azt, kivel találja magát szembe, a legnagyobb ellenséggel, ugye saját magával, és a saját kívánságaival és indulataival, amiknek a legyőzése, amikkel a megküzdés nagyon nehéz, és éppen ezért szükségünk van az Isten segítségére továbbra is. Ugyanis Isten alig várja, hogy tényleg a segítségünkre lehessen, mert ő gyönyörködik a segítségnyújtásban abban, hogyha hozzáfordulunk, és nagyon szívesen megadja a segítséget. Ugyanis a mi Istenünk nem olyan Isten, aki kivezet bennünket Egyiptomba, vagy kihív bennünket Egyiptomba, hogy aztán a pusztába magunkra hagyjon, hanem további segítséget ad meg nekünk, hogy az ígéret földjére el is juthassunk. És engedjétek meg, hogy néhány igét bátorításul olvassak még. Zsoltárok könyve 50. fejezetének a 15. versét olvasnám fel. Tehát Zsoltárok könyve 50. fejezetének a 15. verse így hangzik. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. A másik pedig a János evangélium a 6. fejezetének a 37. verse. Így hangzik. Minden, amit nékem áld az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Tehát ezek olyan ígéretek, amiben érdemes bele kapaszkodni, és gyakorlatilag az anonim alkoholisták, ugye, akik alapították és megalkották ezt a 12 lépéses programot, felismerték ezt, hogy már a második lépés, és az első lépés az, hogy beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, és az életünk irányíthatatlanná vált. És a második lépés ezután rögtön így hangzik, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja a mi lelki egészségünket. Tehát felismerték azt a tényt, hogy az embernek igenis szüksége van felsőbb hatalom, ennek a legfelsőbb hatalomnak a segítségére, ahhoz, hogy győzelemre jusson. És hát mindamellett emberi segítségre is szükségünk van a felépüléshez, olyan támogatókra, akik hajlandók segíteni, akik hajlandók meghallgatni, akik józan tanácsokkal hajlandók utat mutatni. És szükségünk van, igenis nagyon nagy szükségünk van egy támogató, elfogadó, befogadó, szerető közösségre. A felépülés középső szakaszában, ugye itt már nem kell akkora energiát fordítani arra, hogy szermentesek maradjunk, és itt már tudjuk, képesek vagyunk kontrollálni úgymond a viselkedésünket. Ugye ez már az első szakaszokban kialakult és begyakorlódott, és inkább, tehát ebben a szakaszban inkább arra kell koncentrálni, hogy egy új életformát, egy új életvitelt alakítsunk ki. Ugyanis egy szenvedélybeteg személyiségnél ugye a szer van ugye a középen, és minden a köré rendeződik, és minden abból indul ki. Tehát most a józanság köré kell az egész életünket kiépíteni, felépíteni, tehát hogy úgy józanok maradhassunk, és minden ebből kell, hogy kiinduljon, és minden ide kell, hogy úgymond visszatérjen. És a másik dolog, amit szintén ebben a szakaszban el kell, hogy érjünk, az a stresszel való megbirkózásnak a képességének az elsajátítása, ugyanis pontosan a stressz az, amiben rejlik a kulcs, mert hogy a stresszel való megbirkózásnak a képtelensége vezeti az embert oda, hogy valamivel vigasztalja magát, vagy valamibe elmeneküljön, amit nem tud megoldani. És ebben a középső szakaszban ugye nagyon fontos, hogy az ember megtanulja kezelni a stresszt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert tehát, hogy a stresszel nem tanulunk meg valahogy boldogulni, akkor az meleg ágya szintén a visszaesésnek. Aztán a felépülés következő szakasza a kései szakasz. Ugye, aki azt hiszi, hogy ebben a szakaszban már nyugodtan ülhet a babérjain, az nagyon nagyot téved, ugyanis ez a a legtöbb munkát igénylő szakasz, ugyanis ebben a szakaszban meg kell birkóznunk a személyiségünk lemaradásával, illetve az egész személyiségünknek minden területét érintő változásokon kell keresztül menni. Tehát gyakorlatilag a kései szakasz be kell, hogy pótolja azt a lemaradást, amit a szerfogyasztás és egyéb függőség miatt ugye nem tudtunk végig élni, és nem tudtuk ezt kialakítani. Ugye van, akinek elegendő néhány társ segítsége, mondjuk az anonim gyűléseken, vagy ugye a szponzorok segítségével, vagy valamelyik támogató családtag segítségével megküzdi ezt az embert, vagy ugye dolgozik a 12 lépéses programon, de van, akinek annyira mélyen rejtőznek a probléma gyökerei, hogy szakember segítségére is szüksége van, hogy kibogozza ugye azokat a gyerekkori gyökereket, azokat a sérüléseket, amiket nem tudott ugye feldolgozni, és szinte fel sem ismert. És továbbra is érvényes az, hogy ehhez a szakaszhoz is hívjuk segítségül az Istent. Ugyanis ez egy fájdalmakkal teli szakasz, ez a személyiségváltozásnak a szakasza. És gondoljunk bele, hogy az esetleges gyermekkori traumákat ugye fel kell dolgozni, és meg kell tanulnunk megbocsátani. Ugye a megbocsátáshoz szükségünk van az Isten kegyelmére és a segítségére, de ahhoz is szükségünk van az Isten szeretetére, ahhoz, hogy érezzük, hogy az Isten velünk van és szeret bennünket, hogy önmagunknak is meg tudjunk bocsátani. Mert ez is nagyon fontos, hogy az önutálatból úgymond ki tudjon az ember lépni, és meglássa magát értékes és szerethető embernek, akinek ugyanolyan joga van, úgymond a boldogságra és az értékes életre, mint bárki másnak. És hát ugye szintén ugye ebben a szakaszban meg kell tanulnunk szembenézni a nehézségekkel és megküzdeni velük, és nem elfutni előlük, mint ahogy ez begyakorlódott, berögzült ugye az elmúlt évek folyamán. Hát tulajdonképpen a felépülésnek a folyamata ezzel véget is érne, hogyha nem lenne hajlandóságunk arra, hogy bármikor visszaessünk. Ugyanis a szenvedélybetegségből való felépülés az egy folyamat, és maga a szenvedélybetegség, ugye említettük, hogy gyógyíthatatlan. És hát éppen ezért egy olyan szakaszra is szükségünk van, ami a fenntartásnak a szakasza, ami az életünk végéig kell, hogy tartson. Tehát ebben a szakaszban ugye meg kell tartanunk mindazokat az eredményeket, amiket az előbbi szakaszokban elértünk, és nem bizakodhatunk el, hogy mi már milyen jó állapotban vagyunk, és jól vagyunk, ugyanis az elbizakodottság gyakorlatilag egyenlő a visszaeséssel. És hát ugye továbbra is egész életében egy szenvedélybetegnek kerülnie kell azokat a szereket, amik függőséget okoznak. Káros szokásaink és ugye szenvedélybetegségünkből való felépülés folyamán azt figyelhetjük meg, hogy a felépülésnek van egy folyamata. Ugye egyik szakaszból megyünk a másikba, és ezek a szakaszok nem cserélhetők fel. Tehát nem mindegy, hogy az első szakaszból megyek a negyedikbe. Tehát nem tudok, képtelen vagyok. Tehát ezek a szakaszok úgy járhatók, mint az általános iskola, hogy első osztály, második osztály, stb. Tehát ezeket így végig kell járnunk. Azonban gyakorlatilag majdhogy nem lehetetlen ezeken a szakaszokon úgy végigmenni, ahogyan én most ezt elmondtam. Tehát gyakorlatilag a felépülésnek nem ilyen íve van, hanem a felépülés eléggé ilyen lépcsőzetes, tehát hol visszaesek, hol újra kezdem. Tehát a visszaesés majd a további előadásokon lesz erről szó, ez velejárója tulajdonképpen a felépülésnek, amitől természetesen nem szabad megijedni, mert ugye nagyon sokszor ezekből tanulunk, ugye a saját nyomorunkból, nyomorúságunkból tanulunk. Azonban ugye sokan megrettennek a felépülés útján a változás okozta stressztől. Tehát ezek olyan nyomásként nehezednek az emberre, hogy nagyon sokan ettől ugye visszaesnek, és meghátrálnak és megállnak ugye a fejlődésnek, a felépülésnek az egyes szakaszán. De olyanok is vannak nagyon sokan, akik nem jutnak végig így ezeken a szakaszokon, hanem úgynevezett részlegesen épülnek fel csak. Előfordul ugyanis, hogy a felépülés folyamán olyan feladattal találja magát szembe, amit nem tud megoldani. Ami egy ilyen falként emelkedik előtte, és ilyenkor gyakorlatilag újra kezdi, visszakerül egy korábbi szakaszba, a felépülésnek egy korábbi szakaszába, és kezdi előről az egészet. És gyakorlatilag, amikor megint ugyanoda eljut, akkor megint visszaesik. És hogyha nem veszi észre, hogy bajban van, hogy megcsúszott úgymond, akkor annak a veszélye is fennáll, hogy esetleg visszacsúszik, tehát visszaesik az alkoholizmusba, vagy a szenvedélybetegségbe. És körforgásként kezdődhet minden előről, mert amikor újra oda kerülünk, ahol megrekedtünk, akkor megint visszacsúszunk. És ebben a folyamatban, ebben a körfolyamatban könnyen hihetjük azt, hogy hát tulajdonképpen a felépülés útján vagyunk. Hogy ez tulajdonképpen a felépüléssel jár együtt. És nem vesszük észre, hogy van ott egy probléma, amihez lehet, hogy nekem segítségre lenne szükségem. És ugye nagyon sokszor, még ráadásul az ember ilyen áll nyugalomba is ringatja magát, de azt gondolja, hogy én megteszek bizonyos dolgokat, én mindent megteszek, ami tőlem telik, és hát nyilvánvalóan én a felépülés folyamatát élem végig, mert hát járok ágyülésekre, járok esetleg templomba, gyülekezetbe, járok terápiára, önsegítő csoportba, stb. És hát én nyilván hát ennyi minden mellett már tényleg a felépülés útját járom. A probléma ott kezdődik, hogy az ember alap felszereltségéből kifolyólag kényelem szerető. És amikor nagyon kemény falnak ütközünk, és úgy érezzük, hogy ez megtörhetetlen dió a számunkra, akkor az a könnyebbik út, hogyha meghátrálunk. És nyilvánvalóan a részleges felépülésnek megvan az a előnye, hogy kevesebb stresszel, kevesebb nyomorúsággal, kevesebb küzdelemmel találja magát szembe az ember, de megvan az a hátránya, hogy nem tanulja meg ezeket a problémákat kezelni, és nem is tud tovább lépni egy bizonyos szinten. És ha ugye a stressztől való félelem miatt elkerüljük magát a stresszt, akkor még nagyobb stresszel találjuk magunkat szembe. Ugye a kudarc élmény is szintén stresszt okoz bennünk, és szintén megterhelhetjük az életünket. És hiába kényelmesebb így, hogy nem lépjük meg azokat a lépéseket, amire szükségünk van, állandósíthatjuk az életünkben a részleges felépülést. Hát ezeken a felépülési folyamatokon végigmenni hát nagy elszántságra és nagy bátorságra val. Tehát aki elhatározza magát és elindul, és végigmegy ezeken a folyamatokon, ahogy a Levendel László fogalmazott, hogy azok szabadságharcosok. Ugye megvívják azt a harcot, amit szükséges. És jó, ha tudjuk, hogy ehhez a harchoz, tehát ez a harc nem lehetetlen a győzelem ennek a harcnak a végén, különösen akkor nem, hogyha valóban minden segítséget igénybe veszünk, amik a rendelkezésünkre állnak, és legfőképpen belekapaszkodunk a legfelsőbb hatalomnak, egy felsőbb hatalomnak a segítségébe, aki minden felépülés minden egyes szakaszához megadja a segítséget, és minden vágya az, hogy győzelemre jussunk. És hát befejezésül egy ige szakaszt szeretnék felolvasni, szintén bátorításul, Ézsaiás könyve 40. fejezetét lapoznám fel, és a 27. verstől olvasnám a 31. versig. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Köszönöm a figyelmeteket!